नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम 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 नमो भगवते वासुदेवाय।
श्रीमद्भागवतम बोलो लक्ष्मण कथा 11. fejezet. Fejezet címe: a tökéletes társadalom négy társadalmi rend. És a harmadik vers következik. Bhagavan Prajapati Sakshat Atmaja Paramishtinaha
Atmaja Paramishtinaha
Sutanam Sammato Brahmam
Sutanam Sammato Brahmam
Tapo Yoga Samadhi Pihi
Tapo Yoga Samadhi Pihi
Bhagavan Prajapati Sakshat
Bhagavan Prajapati Sakshat
Atmaja Paramishtinaha
Atmaja Paramishtinaha
Sutanam Sammato Brahmam
Sutanam Sammato Brahmam
Tapo Yoga Samadhi Pihi
Tapo Yoga Samadhi Pihi
Bhagavan Prajapati Sakshat
Bhagavan Prajapati Sakshat
Atmaja Parameshtinaha
Atmaja Parameshtinaha
Sutanam Sammato Brahmam
Sutanam Sammato Brahmam
Tapo Yoga Samadhi Pihi
Tapo Yoga Samadhi Pihi
Bhagavan Prajapati Sakshat
Bhagavan Prajapati Sakshat
Atmaja Parameshtina
Atmaja Parameshtina
Sutanam Sammato Brahma
Sutanam Sammato Brahma
Tapo Yoga Samadhi Bhi
Tapo Yoga Samadhi Bhi
Bhagavan Prajapati Sakshat
Bhagavan Prajapati Sakshat Atmaja Parameshtina
Sutanam Sammato Brahmans
Sutanam Sammato Brahmans Tapo Yoga Samadhi Bhi
Köszönöm szépen, Vásár!
Bhavan Prajapati Sakshat
Bhavan Prajapati Sakshat
Atmaja Parameshtina
Atmaja Parameshtina
Sutanam Sammato Brahmans
Sutanam Sammato Brahmans
Tapo Yoga Samadhi Bhi
Tapo Yoga Samadhi Bhi
Bhavan Prajapati Sakshat
Bhavan Prajapati Sakshat
Atmaja Parameshtina
Atmaja Parameshtina
Sutanam Sammato Brahmans
Sutanam Sammato Brahmans
Tapo Yoga Samadhi Bhi
Köszönöm szépen! Bhavan Te Uram Prajapati
Prajapati
Prajapatinak az Úr Brahman
Prajapatinak
az Úr Brahman
Sakshat
Közvetlen
Atmaja
A fiam
Paramishtina
A legfelsőbb személy az univerzumban az Úr Brahman Sutánám
minden fiú közül
Sammataha egyetértettek abban, hogy a legkiválóbb Brahman ó legfelsőbb Brahman
Tapa
az önmegtartóztatás által
Yoga
misztikus gyakorlatok által
Samadhi
Bhi és transzcendentális meditáció által minden tekintetben te vagy a legkiválóbb. Köszönöm szépen, Isteni kegyelmesül a Prabhupád fordítása. Ó Brahmanák legjobbja, te közvetlenül Prajapati az Úr Brahmá fia vagy. Az önmegtartóztatás, a misztikus jóga és a transz terén a legkiválóbbnak tartanak az Úr Brahmá fiai közül. Kerekes mutatjátok.
Ó Brahmanák
legjobbja, te közvetlenül Prajapati,
az Úr Brahmá fia vagy.
Az önmegtartóztatás,
a misztikus
jóga
és a transz terén
a legkiválóbbnak tartanak az Úr Brahmá fiai közül.
a legkiválóbbnak tartanak az Úr Brahmáfiai között.
Köszönöm szépen. Ez a vershez Srila Prabhupada nem fizet magyarázatot, egyet tovább haladunk. Négyes vers. Nárájna prábibrá dharmam kuhyam parambidú karuná szádavat sántászt vadvidhálat táparé. Senki sem élhet békésebb életet nálad, senki sem lehet kegyesebb, mint te, és senki sem tudhatja jobban, hogyan kell végezni az udarú szolgálatot, vagy hogyan kell a legkiválóbb brahmanává válni. Tisztában vagy a bizalmas vallásos élet valamennyi elvével, és senki sem ismeri ezeket nálad jobban. Magyarázat. Yudhisthir Maharaj tudta, hogy Narada Muni az emberi társadalom legfelsőbb lelki tanítómestere, aki az embereket a lelki felszabadulás útjára taníthatja, amely az Istenség legfelsőbb személyisége megértéséhez vezet. Valójában ez volt az oka, hogy Narada Muni összeállította a Bhakti Sutrát, és hogy utasításokat adott a Narada Pancsarátrával. Ha vallás elvéről és az élet tökéletességéről akarunk hallani, Narada Muni tanítványi láncolatának tanítását kell elfogadnunk. A mi Krisna tudatos mozgalmunk közvetlenül a Brahma Szampradája láncolatához tartozik. Narada Munit az Úr Brahmát tanította, majd amikor eljött az ideje, Narada Muni átadta ezt a tanítást Vyasadevának. Vyasadeva a fiát, Sukadeva Goszvámit oktatta, aki aztán elbeszélte a Srimad Bhagavatamot. A Krisna tudatos mozgalom alapját a Srimad Bhagavatam és a Bhagavad Gita alkotja. Mivel a Srimad Bhagavatamot Sukadeva Goszvámi beszélte el, a Bhagavad Gitát pedig Krisna, nincs különbség közöttük. Ha szigorúan betartjuk a tanítványi láncolat elvét, akkor kétségtelenül a lelki felszabadulás az örök odaadó szolgálat helyes útját járjuk. Om Agyanati Virendasya Agyananjana Salakaya Chakshurum Miritam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Bhagavatara Shivasani Gura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Mukham Kuruti Vacharam Pamulam Khayati Kri Yatripatamam Bhante Shri Guru Vrindavan. Ó Brahmana Kanyarja, te közvetlenül Prajapati az Úr Brahmá fia vagy. Az önmegtartóztatás, a misztikus jóga és a transz terén a legkiválóbbat tartanak az Úr Brahmá fiai közül. Senki sem élhet békésebb életet nálad, senki sem lehet kegyesebb, mint te, és senki sem tudhatja jobban, hogyan kell végezni az odaadó szolgálatot, vagy hogyan kell a legkiválóbb brahmanává válni. Tisztában vagy a bizalmas vallásos élet valamennyi elvével, és senki sem ismeri ezeket nálad jobban. Yudhisthir Maharaj imént hallgatta végig Narada Muninak az elbeszélését, amelyben ugye volt egy déma megölés, de Prahlád Maharajnak a dicsőítése is ott volt, és Yudhisthir Maharajban felébredt a kíváncsiság, hogy aki most látott egy tiszta baktát, hogy ott volt Prahlád Maharaj, de hogy akkor mik azok az általános elvek, amelyeket követve az emberi lény, különösen pedig az, aki fejlődni szeretne a lelki életben, tökéletessé vált. Szóval mi az a társadalom, mi az az a keretrendszer, ami hasonló személyeket tud létrehozni, mint amilyen Prahlád Maharaj volt. Nyilván Prahlád Maharajnak az esete az egyéni, mert ugye tudjuk azt, hogy akkor ő már az anyukája méhében akkor hallotta Narada Muninak a tanítását, és akkor ő nem egy közönséges lélek volt. De még mindig, ugye Krisna megteremti ezt a világot, de ennek a világnak nem elsődlegesen az a célja, hogy szenvedést okozzon mindenkinek, aki itt van, hanem a célja az, hogy megfelelő tudás birtokában az ember visszatudjon jutni a lelki világba, akkor legyen egy olyan folyamat, amelynek a segítségével az ember kitalál az egyéni világnak az útvesztőjével. És Narada Muni ezt kérdezi, bocsánat, Yudhisthir Maharaj erről kérdezi Narada Munit, hogy mik azok az elvek, és mi az a társadalom, ami ezt lehetővé teszi, hogy valaki akkor tudjon ilyen módon fejlődni. És ugye a Bhagavatamnak ez a része, ezzel a 11. fejezettel kezdődően, ez nagyon fontos mondjuk a magyar játra életében. Sivaram Maharajnak Varnasram, Daiva Varnasram bevezetésével kapcsolatban. Ez egy nagyon különleges és egyedülálló dolog. Sokan foglalkoznak a világban Varnasrammal, vagy úgy, hát úgy megosztanak a vélemények, szóval vannak, akik azt mondják, hogy Kali Yugában nem lehet ilyet csinálni, és hogy csak felejtsük el az egészet, és akkor csak énekeljük a szentelet. Aztán vannak olyan személyek, akik azt mondják, hogy igen, akkor ezzel komolyan kell foglalkozni, de Prabhupád mondta, hogy ez a missziójának az 50%-a, ami mindig befejező. És akkor próbálják valahogy megragadni ugye ezt a Varnasram dalmát, hogy hogyan lehetne bevezetni. De Sivarán Maharaj az a személy, aki nagyon komoly időt szánt rá, és nagyon komoly erőfeszítést tesz arra, hogy ez valóban megnyilvánuljon a közösségünk a szintjén. És hogyha olvastuk itt a magyarázatot, van egy nagyon, nagyon szép rész, akkor itt mondják, hogy a Krisna tudatos mozgalom alapját a Srimad Bhagavatam és a Bhagavad Gita alkotja. Mivel a Srimad Bhagavatamot Sukadeva Goszvámi beszélte el, a Bhagavad Gitát pedig Krisna, nincs különbség közöttük. Ez eddig úgy, hát úgy kimondva, hogy van ereje. Szóval ezt tudjuk, ezek olyan dolgok, amit általában tudunk, de amikor így mondjuk, vagy így ismételjük, akkor jobban tudatosul bennük a jelentőség. És akkor itt mondja Srila Prabhupád, hogyha szigorúan betartjuk a tanítványi láncolat elvét, akkor kétségtelenül a lelki felszabadulás, az örök odaadó szolgálat helyes útját járjuk. Ugye Srimad Bhagavatamban is látjuk, hogy akkor nagyon szigorúan követik a tanítványi láncolatnak az elvét. Parikshit Maharaj, akkor menedéket vesz, igazából akkor csak felad mindent, és akkor elmegy a folyó partjára, és kérdezi a bölcseket. Szóval megfelelő folyamatot követi. Ugyanúgy Arjuna Bhagavad Gita-ban akkor mondja, hogy Krishna, csak egy lélek vagyok, a tanítványod, kérlek oktass engem, és akkor mondja, hogy teljesen zavarban vagyok a kötelességemet illetően, és gyenge vagyok, szállalmas módon gyenge vagyok, és elveszítem az önuralmamat, szóval nincs erő. És így akkor Krisztát kéri Arjuna, hogy világosítsa fel, és mondja meg számára, hogy mi a legjobb. Szóval ez a tanítványi láncolat követésének az elve. Ami ugye azzal kezdődik, hogy kell találni egy olyan szemét, akitől megkaphatjuk ezt a tudást. És ez a vers azzal a szóval vagy kifejezéssel kezdődik, hogy Nárájna Pará. Ezt biztos ismerősen cseng sokatoknak. Ugye van ez a szép vers, Nárájna Pará szervének utasztja a Bibliát is szolgált, a Varkadrak és a Pitulját a Dalsi. Hogy amikor van egy tiszta bakta, aki Nárájna Pará, ez azt jelenti, hogy az Istenség legfelsőbb személyiségének, Nárájának az odaadó híve és követője. Akkor egy ilyen személy igazából bárhol lehet, számára mindegy, hogy hol van, ugye Szvarga, Apavarga, hogy vagy a mennyekben, vagy a pokolban van. Neki egy dolog fontos, hogy ne felejtse a Krisnát és tudjon szolgálni. Szóval kell találnunk egy olyan szemét, aki rendelkezik ezzel a fajta hozzáállással. Van ez a pará, ez egy szanszkrit szó, azt is jelenti, hogy ok vagy cél. Szóval aki Nárájna a pará, az egy olyan személy, aki, ugye mondtam, hogy az Úr Nárájának, az Istenség legfelsőbb személyiségének az odaadó híve, és ő a célja. Szóval nincs más célja ebben a világban, hogy nem akar anyagi gazdagságot, nem akar hírnevet, nem akar követőket, nem akar mást, csak szeretné elérni Krisnát. Ugye ez egy Nárájna pará bhakta. És Yudhisthir Maharaj, akkor ezt ki is fejezi Nárada Muninak, hogy igen, én téged egy ilyen személynek tartanak, mert látom a tulajdonságaid alapján, hogy te, neked nincs más célod az életben, csak Krisna. És hogyha mi körbenézünk a mi életünkben, akkor nagyon szerencsések vagyunk. Ugye itt van Srila Prabhupád, aki tiszta bhakta volt. Nem ment volna végig azokon a nehézségeken, vagy azokon a megpróbáltatásokon, amiken végigment, hogyha az ő szívében igazából nem pusztán a Krisna iránti szeretet és odaadás lenne, és az emberek, a társadalom, a világ iránti együttérzés. Szóval amikor Prabhupád adja nekünk ezeket a fordításokat, és adja az azokhoz fűzött magyarázatait, ez egy nagyon különleges lehetőség arra, hogy társuljunk egy tiszta baktával és halljunk tőle. És ez már akkor akkor megfelel annak, hogy mi követjük ugye a tanítvány Lászlónak az elvét. De nem csak Srila Prabhupáddal rendelkezünk, vagy nem csak ő áll a rendelkezésünkre, nagy szerencsénkre, hanem neki vannak tanítványai, akik a folyamat követése által szintén megtisztultak, és szintén nagyon sok olyan személynek, akik Prabhupád tanítványai, akkor nincs más cél az életükben, csak Krisna. És amikor mi látjuk ezeket a személyeket, a különböző sászrákban leírt tulajdonságok alapján be tudjuk őket azonosítani, akkor mindig nagyon muhón kell várjunk a társaságukra, és mindig nagyon muhón kell várjunk arra, hogy tudjuk őket szolgálni, akár csak egy picit. És ugye mit jelent szigorúan követni a tanítványi láncolat elvét? Az ez. Ezt jelenti, hogy találunk egy képesített személyt, aki képes bennünket tudásban részesíteni, és ugye mondja Krisna Bhagavad Gita-ban, tehát itt hikrami páténa pariprasnén a szívája, a prodéksanti tégiána, gyárni az tatvadarsina, ugye kell egy tatvadarsina személy, kell egy olyan személy, aki már látta az igazságot, ez az alak. Ugye erről beszéltünk, ez a Narayana Pará, akinek Krisna célja. És amikor találunk egy ilyen szemét, akkor érdeklődni kell tőle, pranipátina, hogy kell tőle tudakozódni, kell kérdéseket föltenni. Amikor kérdezünk, ez kifejezi a vágyunkat. Ugye Krisna mindig a vágyal viszonoz. Amire irányul a figyelmünk, amin gondolkozunk, amivel kapcsolatban vannak kérdéseink, akkor Krisna olyan módon fog viszonyulni. Ugye ezt már egyszer mondta Rádha Krisna Prabhu, hogy Bhágavatam leckén, és úgy nagyon megfogott. Ugye amikor valaki beül Bhágavatam leckére olyan tudatban, hogy ő akar hallani, és vannak kérdései, amire keresi a választ, akkor teljesen más eredményt fog kapni, mint egy olyan személy, aki csak beül ide azért, hogy hallgasson egy történetet. Ami szintén nem rossz, és szintén áldással jár, de az az eredmény, ami a kettőből fakad, az teljesen különböző. Szóval kell, hogy legyenek kérdéseink, kell, hogy foglalkoztasson bennünket a lelkélet. Ez egy jelzés is a számunkra. Vannak-e kérdéseim? Ugye ezt mindig tudjuk magunkban vizsgálni. Van-e nekem kérdésem a Szentírások végkövetkeztetésével kapcsolatban? Van-e kérdésem a keftelésével kapcsolatban? Van-e kérdésem azzal kapcsolatban, hogy mik az elvek, amik a keftelésekben bele vannak ágyozva, és amik igazából arra vannak, hogy alkalmazom az életemre. Hogyha megtalálom az elveket, oké, hogyan tudom alkalmazni az életemre. Szóval vannak-e kérdéseink? Ez mindig egy jó indikátor, mindig egy jó ilyen jelző. Hogyha vannak kérdéseink, az egy nagyon jó dolog. Ha nincsenek kérdéseink, akkor meg kell kérdezni valakit, hogy hogyan tudunk szertenni kérdésekre, vagy hogyan tudunk egyfajta lelki mohóságot felébreszteni magunkban, ami a tudás megszerzésére irányul. Szóval ez az egyik, hogy akkor kell kérdezni. Aztán, hogy alázatosan, ugye ez a másik pont, hogy a megfelelő tudatállapotban kell kérdezni, kérdéseknek megfelelő minőségben kell elhangzani. Ugye itt látjuk, hogy Yudhisthira Maharaj akkor beszélget Narada Muniban, és lehet érezni a hangulaton, hogy mennyire tiszteletteljes, abból, hogy hogyan dicsőíti Narada Munit. Szóval egy szempontból mondhatnánk, hogy igen, hát nem kell már ez a sok rizsa, hogy akkor most itt dicsőíteni a beszélőt, akkor térjünk a tárgyra, térjünk a lényegre, mi a fő dolog, miért kérdezi, vagy mi a válasz a kérdésre. De az, hogy Yudhisthira Maharaj dicsőíti az előadót, ez kifejezi az ő hozzáállását, kifejezi az alázatát, és kifejezi a tiszteletét. És amikor ezek ott vannak, jelen vannak, akkor alkalmassá teszi magát arra, képesíti magát arra, hogy tudjon hallani. Ugye a hallásnak van egy folyamata. Hogyha megfelelő minőségben hallunk, akkor amit hallunk, az eljut a szívünkig. Hogyha a hallásnak a minősége nem megfelelő, akkor lepattan a fülünkről. Így lehet mindig látni azt, hogy ki az, aki igazából képes arra, hogy befogadjon transzcendentális tudást, és ki az, akinek csak lepattan a füléről. Hogy szokták mondani, egyik fülébe, a másikon ki. Ugye ebből a szempontból mindegy. Már legalább átmegy valami, és akkor van esély arra, hogy valami oda tapad, amíg átmegy, de De sokszor, amikor ugye nem vagyunk alázatosak, akkor csak lepattan, szóval akkor még meg se érint bennünket. Viszont, amikor valaki hall, és ennek a hallásnak az az eredménye, hogy változik a szíve, változnak az érzései, változik a megértés, és változik az értékrendje, akkor lehet tudni, hogy ő megfelelő minőségben hall. És ezt mindig figyelnünk kell magunkban, hogy az elhangzottak vannak-e ránk valamilyen hatással. Máshogy terítem-e ki a gamsámat reggel? Vagy máshogy szólok egy baktatársamhoz, aki abban a szobában lakik? Vagy ilyen apró dolgok, máshogy ülök el megtisztelni a praszádamot? Próbálva tudatos lenni arról, hogy ez Krisnának a kegye. Szóval ilyen pici dolgok, de ezek nekünk jelzik azt, hogy igazából az a hallás, amit mi gyakorlunk, az valóban hallás, vagy csak hallgatás. Ugye nem mindegy. Két dolognak nagyon nagy különbség van a kettő között. Nekünk hallanunk kell. És ugye ehhez kell az, hogy kérdéseket tegyük fel, mert akkor fogunk válaszokat kapni. És hogyha megfelelő minőségben kérdezünk, és a megfelelő módon viszonyulunk ahhoz a személyhez, akitől kapjuk a tudást, megfelelő alázattal, akkor be tudjuk fogadni a szívünkben, és ez képes lesz megváltoztatni bennünk. És ugye itt mond még egy dolgot. Pariprasnéna szévaján. Szévaján szerintő szolgálat. Szóval azokat a személyeket, akiktől szeretnénk tudást kapni, akkor kell szolgálnunk. Ez a tudásszerzés folyamatának a része. Nem elég kérdezni, nem elég alázattal, megfelelő tudatállapotban kérdezni, hanem kell szolgálni. Ugye szavakkal sok mindent lehet mondani. Szóval lehet mondani, hogy szeretlek, lehet mondani azt, hogy igen, elkötelezett vagyok, és sok mindent lehet mondani, de igazából tetteink fogják megmutatni valójában, hogy mi a mi igazi értékrendünk, és mi van a szívünkben. Szóval mi az, amit mi igazából élünk, képviselünk, és milyen irányba haladunk. És amikor mi szolgálatot ajánlunk, az kifejezi azt, amiről a Krisna tudat szól, amit megtestesít, hogy igen. Egy lelki tanítómesterhez fordulunk, követjük a tanítvány láncolat elveit, és odaadóan próbáljuk elégedetté tenni, szolgálni azt a szemét, akitől szeretnénk tudást elsajátítani, tudást elfogadni. Srila Prabhupada itt a magyarázatban, a Bhagavad Gita-ban, amit ehhez a versehez fűz, akkor mondja, hogy a tudásért egy hiteles lelki tanítómesterhez kell fordulnunk. Az ilyen lelki tanítómester teljes megfordulással kell elfogadnunk, és minden alaptalan tekintélyérzet nélkül kell szolgálni, mint egy cselét. Amikor így van ez a szó, hogy cseléd, akkor az úgy az elmének nagyon fáj, nem? Csak így, ez legyél egy cseléd. Fú, ez nagyon, ez, nekem ez amikor jöttem, ez levert a biztosítékot. Néha így most is, de hogy amikor így jöttem a Krisna tudatba, akkor ezt így hallani, hogy cselédként kell szolgálni. Fú, ez borzasztóan hangzott. De igazából ez azért van, mert Kali Yugában vagyunk. Szolgálnak lenni, ez egy nagyon felemelő, nagyon boldogságot adó élmény. Amikor valaki igazából szolga. Amikor valaki ki van szolgáltatva, az nem annyira felemelő. És sokszor mi összetévesztjük a két dolgot, ugye ez összemosódik a Kali Yugában. Amikor mi azt halljuk, hogy mondjuk valaki szolgálja a főnökét, akkor egyből egy olyan kép ugrik be, hogy a főnök üvölt vele, és akkor valaki csak így áll, és így hallgatja, és akkor nem szólalhat meg, mert ki fogják rúgni, és akkor csak mindent el kell viselni, el kell tűrnie, és akkor ki van szolgáltatva valaki kényének és kedvének. De a szolgálatnak az igazi valója, vagy minősége az nem ezt jelenti. Ez egy szeretetteljes kapcsolat. És ugye a védikus korban, amikor volt egy lelki tanítómester, igazából felelősséget vállalt a tanítványáért minden szempontból. Fizikai, érzelmi és lelki szinten egyaránt. És amikor volt egy szolga, akinek volt egy igazi mestere, akkor ő nagyon boldog volt, mert menedékben volt. Ugye Prabhupád egyszer sétált a tanítványaival a tengerparton, a reggeli séta keretében, és akkor látott egy fickót, aki reggel ott sétáltatta a kutyáját egy ilyen pórázra, és akkor ez egy ilyen kis pudli volt, amit tudjátok így, tudtam így fésül valami szőre, meg akkor így pazorra van nyírva, és akkor egy kis masnyi van a hajában. És akkor Prabhupád megállt, és akkor így a botját így a földbe szúrta, akkor így. Mindig akkor várták a bakták, hogy valami jelentőség teljes dolgot fog mondani. És akkor Prabhupád kifejezte ezt, nem tudom pontosan, hogy szó szerint vagy volt, de a lényeg az volt, hogy ez a különbség. hogy ennek a kutyának van mestere, és akkor ő boldog. Igaz, hogy kórházban van, de még mindig egészséges, jól táplált, szép a szőre, finom az illata a bundájának, szóval hogy minden szempontból akkor a kutya boldog. De amikor látni mondjuk Indiában az utcai kóborkutyákat, ugye ilyen félfarokkal, kiharapott füllel, foltos bundával, béznám, ugye akkor így néha egy három lábon ugrálnak, mert hát minden, szóval ők kapják komolyan. És akkor lehet látni, hogy oké, lehet, hogy van egyfajta függetlenségük, de nem boldogok. Szóval nincs ott az a fajta kiegyensúlyozottság, az a fajta boldogság, ami mondjuk jellemző egy olyan kutyára, aki igaz, hogy pórázon van, de van egy mester, aki gondoskodik róla, és aki a gondját viseli. Szóval kell megfelelő módon értelmeznünk azt, hogy mit jelent a szolgálat, és igazából szolgálvá kell válnunk a szónak a megfelelő valódi értelmében. És akkor mondja Srila Prabhupád, hogy a lelki életben tett fejlődés titka, az önmegvalósítást elért lelki tanítómester elégedettsége. Ha valaki lelki megértésre vágyik, arra a tudakozódás és alázatosság a helyes módszer. Mindaddig hiába érdeklődünk a nagy tudású lelki tanítómestert, amíg nem vagyunk alázatosak és szolgálatkészek. A lelki tanítómester próbára teszi tanítványát, akinek ki kell állni a próbát. A meggyőződik tanítvány őszinte vágyáról, igazi lelki megértéssel állja meg őt. A hiteles lelki tanítómester természeténél fogva nagyon kedves tanítványához, így aztán ha a tanítvány alázatos és mindig szolgálatkész, a tudakozódás és tanítás kölcsönös viszonya tökéletessé válik. Ez egy kölcsönös viszony a lelki tanítómester és tanítvány között. Van tudakozódás és van tanítás. És ennek a kettőnek kell találkoznia. De csak akkor találkozik, hogyha mind a két fél részéről megfelelő a hozzáállás. A lelki tanítómester vágyik arra, hogy tudást adjon, de persze csak a megfelelő személynek. A lelki tanítványa pedig vágyik arra, hogy tudáshoz jusson, és követi annak a folyamatát, hogy tudáshoz lehet jutni. Szóval visszatérve ugye a mai versnek a magyarázatához, Prabhupád mondja, hogy ha szigorúan betartjuk a tanítványi láncolat elvét, akkor kétségtelenül a lelki felszabadulás az örök odaadó szolgálat helyes útját járjuk. Ez azt jelenti, hogy értjük a folyamatot és követjük. Hogyha ezt követjük, akkor kétségtelenül a lelki felszabadulás és az örök odaadó szolgálat helyes útját járjuk. Szóval akkor rajta vagyunk az esvényen. Csak erről kell meggyőződni, és ezt kell mindig vizsgálni magunkban. Tudakozódok-e, alázatos vagyok-e és szolgálok-e? Szóval ezek nagyon fontos dolgok. És ugye a tanítványi láncolat elvének a része az az, hogy mi is lelki tanítómesterré válunk. Ugye ezt mondta Chaitanya Mahaprabhu, hogy vágy te is guruvá. És ez is a folyamat követésének egy mozzanata, hogy azt a tudást, amit megkapunk, ezt nem tartjuk meg magunknak zsugori módon, hanem megosztjuk másokkal. Ugye valaki csak megértette azt, hogy nem fog húst tenni az élete hátra lévő részébe, de erről már tud prédikálni másoknak. Sokszor van bennünk ez a félelem, hogy nem rendelkezek elég tudással, vagy nincs elég tapasztalatom, de a legkezdőbb bakták is valamit már tudnak prédikálni azoknak, akik semmit nem foglalkoznak lelki élettel. Szóval ne sose legyen a fejünkben egy akadály. Szóval átadjuk másoknak, ez is ugye a tanítványi láncolat elvének követését jelenti. És amit még nagyon fontos ebben a témában megértenünk, hogy mit jelent guru. Mert ugye sokszor, amikor mondjuk, hogy lelki tanítómester, akkor megjelenik a fejünkben sáfrány színű ruhába öltözött, szanyász botot tartó személy. Vagy egy avató lelki tanítómester, egy diksa guru, és akkor ott ülünk a tűznél, dobjuk a gabonát, és akkor adja a zsapát, adja a mantrát, és akkor boldogság, vidámság. De a lelki tanítómester nem csak diksa guru. A lelki tanítómester, a siksa guru is. Ez azt jelenti, hogy azok a személyek, akik a mi lelki fejlődésünkre felelősséget vállalnak az avató lelki tanítómesteren kívül, akkor ők ugyanolyan guru minőségben kell, hogy tiszteletet kapjanak a mi életünkben, és kell tudjuk ugyanolyan módon tudakozódni, és ugyanolyan módon kell őket szolgálni. Ez a tanítványi láncolat elvének a követését jelenti. Szóval nem csak diksa guru, hanem siksa guru. Van egy nagyon picike idő, és ma van az Udvarádéknak a megjelenése. Ha megengeditek, akkor arról beszélnék nektek egy nagyon picikét. Amikor jöttem a Krisna tudatba, akkor ezt nagyon nehezen vettem be. Nem tudom ki, hogy volt ezzel. Ez az Úr megjelenik vatkan alakban. hogy amikor jövünk, akkor gyerekkorunkban hallunk meséket a unikornisról, egy szarulóról, meg akkor a pegazusról, szárnyasról, meg a... Tehát úgy valamennyire úgy elfogadjuk, hogy úgy vannak ilyenek, de amikor azt olvasjuk egy szentírásban, hogy Isten vatkan formában jelenik meg, akkor úgy sokszor úgy értetlenül állunk így a dolgok előtt. És akkor itt, ahogy Hiranyás is kifejezte, amikor így vitatkozott Varáhadévvel, mondta, hogy mi vagy te, egy kétéltű állat? Akkor így mondta neki, mert ugye ez a vatkan ugye belevetette magát az óceánba, és akkor ugye egy kétéltű vadállat, az egy komoly, hát egy szóval kb. Nekem is ez volt, ez a dolog, hogy most Isten és vadállat, szóval ez így nem fér össze. De hogyha megértjük azt, hogy Krisna ő abszolút, és számára semmi sem lehetetlen, és picit akkor úgy elkezdünk a lelki gyakorlataink révén lelki megértésre szertenni, és elkezdjük szisztematikusan lépésről lépésre tanulmányozni a Srimad Bhagavatamot, akkor a tudatunk megérik arra, hogy igazából el tudjuk fogadni, és nem csak el tudjuk fogadni, hanem nagyon nagy ízt tudjuk meríteni abból, hogy mondjuk például Varáhadévről olvasunk. Ugye az Úrnak vannak nagy mitika lilái, örökkeftelésé, és vannak ideiglenesen megnyilvánult, vagy alkalmi keftelésé. Ugye erről a Sivarán Maharázsira, a Suda Bhakti Csintámani van, hogy akkor kinek mit érdemes tanulmányozni, és akkor így hogyan. Ugye ezek az anyagi világban megnyilvánított keftelések például, ezek alkalmi keftelések. És ezek arra vannak, hogy tisztítsák a szívünket, amikor az Úr elpusztít egy démont, akkor mindig, hogyha olvasuk ezt a keftelést, akkor ez a démonikus tulajdonság ezt tisztul a szívünkből. És amikor elég érettekké válunk arra, hogy bepillantást kaphassunk az Úr örök keftelésébe, a mitika lilákba, akkor azok pedig segítenek bennünket abban, hogy valódi ragaszkodás ébredjen a szívünkben, és valódi lelki transzcendentális boldogságot tapasztaljunk. Ugye minden démon elpusztításnak, vagy minden keftelésnek akkor van egy áldása, egy sutipala, olyan eredmény, olyan gyümölcs, amit kapunk abból, hogyha mondjuk olvassuk, vagy halljuk ezt a keftelést, vagy mondjuk elmondjuk másoknak, ugye az még áldásosabb. Ugye azt mondtam, hogy különböző démonokat, amikor elpusztít az Úr, akkor mindig azt a démonikus tulajdonságot pusztítja a szívünkben, amit az a démon képvisel. És ugye itt Hiranyáksáról és Hiranyakasipuról van szó. Hát igazából Hiranyáksáról ő volt az, aki harcolt Varáhadévvel, de ő volt Hiranyakasipunak a testvére, és Hiranyakasipu, ugye ez a név, ez azt jelenti, hogy arany és kényelmes párnák, szóval ő képviseli ezt a fajta gazdagságot, mohóságot, valamint az anyagi élvezeteket. És ugye az ő testvére volt Hiranyáksa, és azt mondja róla Srimad Bhagavatam, hogy mindig készen állt arra, hogy cselekedeteivel elégedetté tegye bátyját. Vállára kapta buzogányát, és harci bátor égbe járta az univerzumot, hogy örömet szerezzen Hiranyakasipunak. Szóval ők úgy egyszeret fújtak, vagy úgy egy húron pendültek. És akkor, amikor így az Úr elpusztítja ezt a démont, Hiranyakasát, akkor ezeket a dolgokat tisztítja a szívünkben is. Ugye a történet végén, akkor van két vers, ami konkrétan arról szól, hogy milyen áldással jár, hogyha valaki meghallgatja, vagy elmondja ezt a csodálatos elbeszélést, és akkor mondja, hogy aki meghallgatja, vagy elmondja ezt a csodálatos elbeszélést, hogyan pusztította el Hiranyaksa démont az Úr, aki mint első vatka jelent meg, hogy felszabadítsa a világot, valamint aki örömét leli a történetben, az minden bűnös cselekedetnek, még egy brámana megölésének a visszahatásától is azonnal megszabadul. Azért ez nem az. Szóval azért ez úgy jó. És akkor mondja, hogy ez a legszentebb elbeszélés rendkívüli jutalommal, gazdagsággal, hírnével és hosszú élettel áldja meg az embert. Mindent megad neki, amire csak vágyik, és a csatatéren erőt ad a létfontosságú és cselekvő szerveinknek. Ha valaki kint van könyvet osztani, és imádkozik az Úrval állni, tehát csak elmondja ezt a történet, hogy emlékezik rá, akkor az erőt fog neki adni, hogy a csatatéren akkor tudjon cselekedni. És mondja, hogy ó, kedves Saunaka, aki életének utolsó pillanatában ezt a történetet hallja, az eljut az Úr legfelsőbb hajlékára. Ez nem lesz azért, szóval ez úgy eléggé. És akkor Srila Prabhupád mondja a magyarázatban, hogy Az Istenség személyisége abszolút helyzetben van, így nincs különbség keftelései és személyisége között. Mindenki, aki az Úr kefteléseiről hall, közvetlenül az Úr társaságát élvezi, és aki az Úr közvetlen társaságát élvezheti, az kétségtelenül megszabadul minden bűntől, még egy brámana megölésének bűnétől is, ami az anyagi világban a legbűnösebb tettnek számít. Vágynunk kell arra, hogy a hiteles forrásból, a tiszta baktától az Úr cselekedeteiről halljunk. Ha valaki csak hallgatja ezeket az elbeszéléseket, és elismeri az Úr dicsőségét, az már rendelkezik a kellő tulajdonságokkal. Szóval amikor halljuk ezeket a történeteket, akkor igazából Krisnával társulunk. És amikor Krisnával társulunk, akkor tisztul a szívünk. És megszabadulunk azoktól a bűnöktől, amik elhetetlenítik a lelki fejlődésünket. Szóval akkor az akadályok elhárulnak az útból. A történetet két mondatban fogom összefoglalni. Ugye volt Hiranyakasi Pur és Hiranyaksa. Ők Ditinek a méhéből születtek, azért mert Diti nem megfelelő időpontban közelítette meg férjét Kasyapa Munit, és ugye nem a Garbhadan szamszkár folyamatát követve nemzettek gyermekeket egy kedvezőtlen időpontban, és ezért akkor Diti két démont hozott a világra. Persze tudunk el róluk, hogy igazából ők Vishnunak az örök hívei voltak, ők voltak Jai és Vijay, akik a Vajkunta után az ajtón állók voltak. De mivel megállították a kumárákat, a négy kumárát, amikor arra jártak és meg akarták látogatni az urat, a Vajkunta után, akkor a négy kumára megátkozta őket, hogy meg kell születni az anyagi világban. Ez egy gyönyörű keftelés, hogy akkor az Úr személyesen jön, és akkor kijön a kapuba, akkor fogadja a kumárát, és akkor csak megérzik az Úr lótusz lábán lévő tulaszi levélnek az illatát, és akkor megszabadulnak az impersonalizmusuktól, amivel addig mondjuk rendelkeztek, és akkor csak tökéletes boldogságot tapasztalnak, és akkor az Úr bocsánatot kér Jai és Vijaynak a nevében, mondja, hogy az én szolgáim, én vagyok a felelős az ő bűnükért, akkor kérlek bocsássatok meg nekik. És akkor kumárák úgy megértik, hogy mit csináltak, és hogy nem szabadott volna átkot mondaniuk, és akkor imádkoznak, hogy megszabaduljanak a szenvedőtől és a tudatlanságtól, ami még mindig úgy gondolják, hogy az életük része, hiszen dühösök lettek. És akkor az Úr pedig akkor mondja, hogy hát akkor igen, de akkor ezt az átkot ezt kimondtátok, nem véletlenül. És akkor Jainak és Vijaynak meg kell születni az anyagi világban, viszont akkor csak néhány életre kell megszületniük, de akkor démonként fognak megszületni, és akkor amikor én elpusztítom őket személyesen, akkor vissza fognak jönni, és akkor újra örök szolgálatot fogják végezni. És az Úrnak ezzel ugye az volt a terve és a szándéka, semmi sem történt Krisnának az elrendezése és akarata és ismerete nélkül, hogy lehetőséget teremtsen saját maga számára a harcra. Ugye lelki világban nincs megdémonok, szóval nincs senki, akivel Krisna tudna egy jót küzdeni, de akkor itt az anyagi világban akkor vannak olyan személyek, akik olyan felhatalmazással rendelkeznek, hogy tudnak mondjuk Vishnuval harcolni. És akkor Hiranyaksa, hogy ment az univerzumban buzogánja, és akkor kereste azt, hogy ki tudna vele szembeszállni, ment Varunához. És akkor Varuna így nagyon kedvesen mondta, hogy gyermekem, öreg vagyok én már. Viszont van egy személy, amit úgysem tudsz legyőzni. Ugye mi kell többet démonnak, mint amikor mondják, hogy hát van nálad erősebb. Mint az, hogy akkor mondták neki, hogy ott van Vishnu, őt nem fogod tudni legyőzni, ne is próbáld meg. Ugye, hogy büszke démonnak, akkor mi kell lennél több, és akkor egyből ment Vishnuhoz. És akkor belevetette magát ugye az utcánba, és akkor erre mondta, és akkor kereste a matkat, mert ugye Varahadi pedig az óceánban volt elmerülve, mert a Föld ugye beleesett az okozati óceánba, és akkor azért jelent meg az Úr, hogy az agyaraiban fölemeljen. És akkor ahogy az Úr tartotta az agyarai a Földet, akkor találkozott Hiranyaksával, és akkor mondta róla, hogy mi vagy te, egy kétéltű vadállat. És akkor mondja nagyon szépen a Srimad Bhagavatam legyen, hogy Varahadi először tűrte a sértegetést azért, hogy a Földet biztonságba tudja helyezni. Szóval akkor úgy mindaddig, amíg így a Földet, akkor így az óceán felszínében helyezte, és el nem látta saját energiájával, addig akkor így tűrte ezt a fajta sértegetést. És nagyon érdekes, hogy itt a magyarázatban Prabhupád kitér arra, hogy Sridhar Swami akkor így azt a fajta Isten káromlást, amit mondjuk itt Hiranyaksa végzett, ugye akkor itt szitta az Urat, akkor különböző dolgokat mondott rá, akkor igazából Sridhar Swami mondja, hogy valójában dicsőítette az Urat. hogy amikor a Bhagavatamot tanulmányozunk, akkor a tanulmányozásnak több szintje van. Valamikor olvassuk csak Prabhupádnak a fordítását, valamikor bemegyünk a szavonkénti fordításba, valamikor a szavonkénti fordítás mögé megyünk, az azt jelenti, hogy az egyes szavaknak megkeressük a szanszkritban másodlagos, harmadlagos, többedleges jelentését, és olyan módon értelmezzük egy adott verset. És ugye Sridharaswami egy ilyen személy, aki mindig a szavonkénti fordításban ugye a szavaknak a másodlagos jelentését is nézi. És akkor igazából ezek a versek, ahol itt Hiranyáksa szidja az urat, ezek a szavaknak a másodleges, harmadlagos jelentése szerint egyfajta dicsőítésnek számít. Szóval ne felejtsük el, hogy Jaya és Vijayról van szó, akik az Úrnak az örök hívei, és most nyilván elfogadtak egy ilyen formát, elfogadtak egy ilyen keftelést, így akkor az Úrral szembeszegülnek és szembeszállnak vele, de még mindig akkor rejtett módon igazából dicsőítik is. És akkor mondják, hogy egy áldás csata dúlt a két küzdő fél között. Mindkettőjük testét sebek borították, melyeket a másik hegyes buzogány ejtett rajtuk, és a vérszagára mindketten egyre jobban felbőszültek. Egy győzelemre vágyva, számtalan ügyes forráshoz folyamodtak, és vidaluk olyan volt, mint amikor két erős bika csak össze egy tehénért. És szóval akkor méltó ellenfele volt az Úr Visnunak Hiranyáksa, olyan értelemben, hogy akkor úgy ki tudta élni a harci kedvét. Nyilván nem volt neki valódi ellenfél, mert így le tudta győzni, de még mindig akkor legalább tudott vele egy jó ízűt harcolni. És amikor megjelentek a félistenek, megjelent az Úr Brahma, és kérlelte az ülat, hogy most már ne játszunk tovább a démonon, hanem pusztítsa el, akkor mindenfajta buzogánydobálás és háromágú szigonydobálás és misztikus mantrák bevetés és minden után, akkor Vishnu megölte ugye Hiranyáksát, és akkor elpusztította ezt a démont, virágeső hullott, és a félistenek akkor olyan boldogok voltak, hogy ők végignézték a virágrepülőjéből az egész történetet, nagyon aggódtak, de amikor az Úr végül elpusztította Hiranyáksát, akkor nagyon elégedettek voltak. És akkor még egy utolsó dolog, hogy ezt így ugye Maitreya meséli Vidurának, és akkor mondja, hogy úgy beszéltem el mindezt, ahogyan elődömtől, lelki tanítómesteremtől hallottam. Ugye itt is akkor csak egy utalás van erre, hogy a tanítványi láncolatnak a követése, ez mennyire egy fontos elv, hogy Maitreya nem talál ki valami újat, vagy nem tesz hozzá pluszt a történethez, hanem akkor csak, ahogy lelki tanítómesteremtől hallottam, akkor átadom a tudást. És ezért ennek a tudásnak akkor valódi tartalma és potenciálja van. Oké, nagyon szépen köszönöm, elnézést, hogy picit tovább tartottam, de talán így az Úr barátnőnk a megjelenését belefért. Kantarács Simot Bágintam, Sridharaswami Pálnak, Tegyőröpék Zolgó. Én nagyon gyorsan csak szeretnék felolvasni a tegnapi könyvosztási eredményeket. 7 könyv, 5400 laksmi, Alex Prabhu Kijjai, 10 könyv, 5600 laksmi, Nagy Gábor Prabhu Kijjai, 8 könyv, 5800 laksmi, Valentina Mataji Kijjai, 11 könyv, 9700 laksmi, Rekeszki Gábor Prabhu Kijjai, 12 könyv, 10000 laksmi, Jakafi Benjamin Prabhu Kijjai, 5 könyv, 10700 laksmi, Ákvananda Prabhu Kijjai, 13 könyv, 14800 laksmi, Pesti Amina Mataji Kijjai, 7 könyv, 15800 laksmi, Ananda Chaitanya Prabhu Kijjai, 13 könyv, 20200 laksmi, Prima Kiri Devi Dasi Kijjai, 18 könyv, 24000 laksmi, Mohan Prabhu Kijjai, 43 könyv, 57600 laksmi, Tarangini Mataji Kijjai, összesen volt egy nap 147 darab könyv, és 180001 laksmi. Transzendentális könyv adályos Kijjai. Góra, vagy